16 óra.
Hitvalló. Beszélgetés életről és szentírásról. Maklári Ákos görögkatolikus pappal, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnökével Patkoló Éva beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Maklári Ákos görögkatolikus parókust, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnökét, akivel az életéről és a választott bibliai igéjéről fogunk beszélgetni. A görög katolikusoknál gyakori, hogy papi dinasztiák vannak. Az ön családjában is hasonlóképpen alakult ez, vagy valahogy másképpen hallotta meg Isten hívó szavát?
Dicsőség Jézus Krisztusnak! Köszönöm szépen a meghívást, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is. Részben igen. Édesanyám Ága az nagyon régi görögkatolikus papi dinasztia, édesapám pedig 10 éves korában találta meg a Rózsák teré görögkatolikus templomot is, lett görögkatolikussá, és utána pap lett belőle, ha csak nagyon rövid ideig is szolgálhatott korai halála miatt, de így úgy érzem, hogy egyfajta tradíció is, másrészről pedig Jóisten úgy rendelt, hogy egyfajta vérfrissítést is hordozok egy kicsit magamban, és ennek örülök.
Már gyerekkorában pap szeretett volna lenni, vagy valami más is vonzotta?
Mindig is gyerekekkel, emberekkel szerettem volna foglalkozni, sokáig óvóbácsi szerettem volna lenni egyébként, aztán orvos, aztán határozottan szülésznőgyógyász, de a papság elől azt hiszem, hogy volt bennem egy menekülés. Nagyon nehéz erről beszélni, mert azok a 70-es, 80-as évek azok nagyon nehezek voltak, főként egy elárvult papcsalád számára, akik benne is voltak, és kívülről is látták a kommunista rezsim dolgait, és az egyházi életét, belső életét. Engem nem vonzott a papi pálya pontosan emiatt, viszont mindig is nagyon jó papokkal voltunk körülvéve. És nem csak kisgyermekként, hanem gimnazistaként is a Pannonhalmi Bencés gimnáziumban olyan papi példákat láttam, akik akarva akaratlan ebbe az irányba tereltek. Tehát a Isten felhasználta őket, hogy engem meg sok mást is, más fiatal embert is ebbe a irányba terelgessenek, tudva, nem tudva, de azt gondolom, hogy a Jóisten nekem hosszú előkészítő szakaszt adományozott, nem ilyen hirtelen damaszkuszi úton történő megtérést, úgymond, de azt gondolom, hogy mindig a célba érés a fontos, hogy érjünk célba, és az út az mindenkinek egyéni és mindenkinek drága.
Volt esetleg egy olyan momentum, amikor egyértelműen eldöntötte, hogy semmi más, csak pap lesz?
Természetesen volt. Tehát a hosszú előkészítő szakasz, ami azért tényleg hosszú volt, mint Jákob, én is birkóztam az angyallal, és végül is azért 18 éves koromban, amikor ott az érettségi előtti utolsó karácsonyi szünetben, a nyíregyházi templomban, görögkatolikus templomban, ott a karácsonyi szertartásban meghallottam a kispapoknak az énekét, a velünk az Isten, értsétek meg emberek, és térjetek meg, mert velünk az Isten proféciát, hát az ütött.
Ha már szólt.
Igen. Sokaknak, másoknak is, de azt gondolom, hogy én oda kötöm a fölismerést, akkor jó uram, nem vitatkozom tovább, nem küzdök, akkor menjünk. És akkor én ehhez kötöm magam számára, igen.
Az édesanyja hogy állt ehhez a döntéséhez? Mert említett, hogy édesapja már sajnos nem élt ekkor.
Igen, édesanyám azt mondta, hogy le nem beszélek, de rá se. Nem volt neki se könnyű élete, papi dinasztia, és valóban többen a családból azért megszenvedték a kádárrendszert és a kommunista elnyomást. Biztos vagyok benne, hogy lelkeményen nagyon örült, és örül most is.
Családjáról beszéljen egy kicsit még.
Öten vagyunk testvérek, 3 bátyám van és 1 húgom. a bátyámék civil foglalkozást választottak maguknak. Van köztünk ikonfestő, a legidősebb, két bölcsész, húgom pedig képzőművész.
Feleség, gyerek?
Feleségem orvos, radiológus orvos, a gyermekklinikán dolgozik, itt az egyes számú gyermekklinikán. Van egy nagy lányunk, 21 éves egyetemista, aki a Pázmányon tanul, és van egy kislányunk, aki 9 éves, és egy a Szent Angéla Ferences Általános Iskolában boldogítja a tanárokat.
Nem ön lett az orvos, de a felesége igen.
Esküvünkön a Fedor Péter atya ezt ki is használta, és elmondta, hogy milyen szép epiták vagyunk, el valaki fehérben, valaki feketében. De Jóisten mindig kiegyenisíti a vágyainkat és a utainkat.
Kutatások bizonyítják, hogy a vallásos emberek boldogabbak, és kevésbé uralkodik el rajtuk a depresszió. Érdekelne egy autentikus ember véleménye, hogy vajon ez miért van? Miért lehet ez? Valószínűleg, hogy a hittel kapcsolatos.
Azt gondolom, mindannyian tudjuk a választ pontosan. Tehát akinek van hite, és éli a krisztusi életet, törekszik arra, hogy a szeretetet megélje, és Isten jelenlétében van, és adj Isten, hogy még a szentségekben is részesül, olvassa a Szentírást, jár templomban. A hit az sok minden jelzővel el lehet, azt gondolom, rendelni, de azt ne felejtsük el, hogy a hit az erő, ahogy a szeretet is erő. Erről talán nem beszélünk eleget. Én azt gondolom, hogy ez az az erő, amiről az Úr azt mondja, hegyeket tud megmozgatni. Viszont, és nem misztifikálni szeretném természetesen, ahogy ön is mondta, ezek teljesen természettudományos igazságok és tapasztalati eredmények, hogy ez az erő, ez gyógyítani tud. Van, hogy daganatot, van, hogy depressziót, van, hogy alkoholizmust, van, hogy sértődöttséget, számtalan lelki betegséget tud gyógyítani. Ezt azt gondolom, azt tudja, aki ezt megélte már. Nekem megadatott, hogy Mária Pócson szolgálhattam 5 évet, és ott azért, ha az ember bemegy a kegytemplomba, mint bármelyik kegyhelyre Magyarországon, akkor látja azt a rengeteg ajándékot, márványtáblát, hálaadó táblát, ezüstnyakláncokat, és felsorolni is nehéz gyertyákat, mindenféle adományokat, amiket azok az emberek hagytak ott, hoztak el ajándékba a szűzanyának vagy a kegyhelynek, akik megélték azt, hogy micsoda ereje volt az imádságuknak, ugye a mi hitünknek a megfogalmazása, és tanúságot tesznek arról, hogy ez valóban erőt jelent, és ez az erő, ez ugye pszichésen is, szomatikusan is hat. És ezt nem feledhetjük el, hogy mikor az orvos azt mondja, hogy tetszik, tessék imádkozni a gyógyulásért. És ezt nem viccből mondja, nem kegyes vigasztalásként mondja a betegnek, hanem azért mondja, mert tudja, hogy ezzel belső energiákat szabadít föl a testében, a lelkén keresztül. Ez nem is lehet kérdés, és ennek azt gondolom, hogy nagyobb, csúnyát mondok, reklámot kellene biztosítanunk, sokkal többet kellene erről beszélnünk, főként olyanokról, akik ezt tapasztalati úton megélték.
Igen, sajnos, ha keresztényekkel beszélget az ember, akkor valahogy mindig kiderül, hogy ezt a lehetőséget, ezt a kapaszkodót nem igazán használjuk, vagy a hitünk nem elég erős talán, hogy nem fordulunk annyiszor a Jóisten felé, mint amennyiszor kellene. Inkább sokan elmennek pszichológushoz.
Igen, de ha belegondolok, a pszichológus ugyanazt teszi, amit egy lelkivezető vagy egy gyóntató pap, csak kihagyja belőle a Jóistent. Tehát a lényeget. Viszont ő is el tud érni eredményeket. Tehát ahogyan a hit erőt jelent, ugyanúgy a szeretet is. Tehát tényleg hányszor megtapasztaljuk azt a kis hétköznapi életünkben, hogy a rossz szomszéd, aki eleve, mikor odaköltöztünk, már ellenségesen viszonyult hozzánk, mert nem is tudjuk miért, és ha mégis köszönünk neki, és ha mégis egy beköszönő ajándékkal, üvegborral átmegyünk hozzá is, tehát meg fel tudjuk oldani a szeretettel a szeretetlenséget, a szeretettel a betegséget és a lelki bajokat, ezt azért nagyon, ahogy ön is említette, nagyon sokat kéne erről beszélnünk, hogy mi gyakorló és gyarló emberek, keresztények használjuk ezt a csodaszert, ami a kezünkben van.
A Bibliát használni kellene.
Igen, és azt apró pénzre váltani, a gyakorlati életre váltani, a mindennapi életben megmutatni, hogy mit is jelent a hit ereje, a szeretet ereje.
Néhány évvel ezelőtt megválasztották a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnökének. Mi a célkitűzése, mik a céljai a késznek, feladatai?
alapvetően ez egy evangelizációs civil egyesület. Ugye nem egyházi, hanem bejegyzett rendes polgárjogi törvények alapján vezetett civil egyesület, amelynek fő célja azonban transzcendens, az evangéliumnak a hirdetése. Az evangélium hirdetése, amiben nagyon-nagyon sok minden belefér. Az evangéliumról tanúságot tenni, természetes az, hogy ezt egyénileg is lehet, de sokkal hatékonyabb és sokkal példásabb, hogyha a közösségben tesszük. Ezért a késznek 1989 óta fontos feladata az, hogy közösségeket hozzon létre. És nagyon nagy öröm az, hogy csak a trianoni Magyarországon van 74,5 csoportunk, mert a hajtudorogi csoport most van születőfélben. 75 olyan csoportról beszélünk, és adja Isten, hogy több is legyen, akik felekezetközien, tehát keresztény emberként tudnak és akarnak együtt dolgozni, együtt imádkozni, együtt szolgálni, együtt tölteni az értékes szabadidőt, megtalálni azt, ami közös bennünk, és nem azt hangsúlyozni, ami különböző, és azért a településére, ahol létrejött ez a csoport, megpróbálni a többiek számára hitelesen, és ez nagyon fontos, hogy hitelesen az evangéliumról tanúságot tenni, azokkal a tevékenységekkel, amit ők ki tudnak maguknak alakítani. Lehet, hogy egy ünnepségszervezéssel, lehet, hogy egy kiállítással, egy előadással, egy filmklubbal, egy bállal, millió ötlettel rendelkeznek ezek a csoportok, de mind arról szól, hogy belevigyük a társadalomba az evangéliumot, hogy merjünk beszélni a Jóistenről, merjünk beszélni Jézusról, merjük, nem csak az aluljáróban állva lehet a Bibliát árulni, adni az embereknek, hanem jó példával, emberi hanggal, karitatív tevékenységgel. Tehát, hogy azt, amit az Úr mondott, hogy legyetek élesztők, ezt megpróbálni így ebben a formában, ebben az intézményes egyesületi formában is megpróbálni azon a településen megélni.
Talán az utóbbi években még inkább felértékelődik az önök tevékenysége, miután Európában meggyengült a kereszténység, ezt látjuk nap, mint nap, templomokat zárnak be, esetleg lebontanak, vagy felrobbantanak. Milyen programjaik vannak, amivel például azokat be lehet-e vonzani, akik nem hívők, akik esetleg elzárkoznak? Hogyan lehetne őket? Meg lehet-e szólítani őket?
Bocsánat, csak egy fél mondat a mondat elejéhez. Igen. Nem gondolom, hogy a kereszténység gyöngült meg Nyugat-Európában, vagy akár nálunk is, azt is nem, ne legyünk álszentek, nem a kereszténység gyöngült meg, hanem kevesebb az elkötelezett keresztény ember. Ez ugyanúgy, hogy nem a házasság intézménye gyöngült meg, hanem kevesebb a hűséges és a házas feléért küzdő férj és feleség. Viszont teljesen igaz az, hogy a kereszténység, a keresztény eszme, a krisztusi eszme és az evangélium nem olyan erős, mint korábban volt, és ez fáj sokunknak. Hogy milyen úton, módon lehet és kell nekünk ebben a hangulatban, ebben a környezetben Jézusról tanúságot tenni, ehhez nagyon nagy eleményességre van szükség. És én egy kicsit úgy érzem, hogy azok a közösségek, akár a Keresztény Értelmiségek Szövetsége, akár a Kurzilo, akár a Fokolári, akár sorolhatnánk tovább, akár a Mária Rádió, és még nagyon sokat példát hozhatnánk, nekünk az a dolgunk, az a feladatunk, hogy az egyház előtt egy ilyen előszoba legyünk. Egy előszoba, ahova könnyebben belép az, aki nem akar belépni a templomba. Viszont azt mondja, hogy hát itt van ez a program, igaz, hogy ezeket a katolikusok csinálják, vagy a keresztények csinálják, na de hát ugrálóvár ott is van, elmegyünk a gyerekkel, arcfestés ott is van, például egy családi napon, és már ott van az előszobában az illető. Vagy egy olyan előadást szervezni, amire nem csak azok kíváncsiak, akik vallásos életet élnek, hanem azt is, aki direkt nem, vagy éppen közömbös. De érdekli őt a téma. És eljön, és mit lát, mit tapasztal, hogy jó itt lenni. És normálisan szólnak hozzám. És lehet, hogy nem azonosulok mindenben velük, és nem imádkozom úgy a mi atyánkot, ahogy ők, még teszem hozzá, viszont jól érzem itt magam, és kötődöm ide is, és azt gondolom, hogy ezekkel a apró, pici kis gyökér szálakkal igenis nagyon sokakat be lehet jó értelemben hálózni. Mert itt hálózatról van szó, igaz? És nekünk is, és minden más ilyenfajta közösségnek, evangelizáló közösségnek, azt gondolom, hogy ezt a lassú vízpartot most technikát kell alkalmazni, és így kell tanúságot tenni, és érdeklődővé tenni az embereket Jézus felé. Az előszobán keresztül visz az út be a nappaliba.
Vannak-e esetleg a késznek tapasztalatai, vannak-e visszajelzések, tehát találkoznak-e olyanokkal, akik maguk tesznek tanúságot arról, hogy nem voltak hívők, de itt megtalálták Jézust, vagy erről nem lehet tudni?
Helyi szinten, hál' Istennek, nagyon sok ilyen van. Tehát eszembe jut egy alföldi kisvárosban a kézcsoport vezetője, aki az egyik körzeti orvos a városban. És ő nem Jézus nevében így direktbe hívja be a betegeit egy-egy programra, hanem kisugárzásával. Azzal, hogy nem erőszakos. De azért mit csinál a szombat este? És elhívja őt erre a programra, ha bár tudja, hogy nem él vallásos életet az illető, lehet attól fel persze, hogy hívő, hogy Isten hívő és Isten szerető ember, de nekünk hidat kell verni, igenis, nem az emberek és a Jóisten között nagyon sokszor, hanem az emberek és az egyház között. Ez a fajta bődületes becsapás, ami elindult egy nyugat-európai országból is, és nagyon gyorsan elterjedt, hogy Krisztus igen, egyház nem. Ez a felfogás, ez nagyon eluralkodott Magyarországon is, más gyökerekkel, ugye nekünk a gulyás kommunizmus és az ateista propaganda az igencsak sokat tett ezért. Ezt mi most is érezzük. Annyi előítélet van az egyházak felé, a katolikus egyház felé is sokakban, akik még csak nem is jártak, nem is beszéltek pappal, nem is jártak templomba soha, de mégis olyan
határozott... De ezt a média is gerjeszti.
Pontosan, meg ez átörökítődik, igaz? Tehát azért itt nem gondolhatjuk azt, hogy 9 millió keresztény van Magyarországon. Lehet, hogy megkeresztelten vagyunk 66-7 millióan, de ami az emberek fejében és lelkében van, az a rengeteg előítélet, aminek természetesen van, hogy van alapja sajnos, de ennyire általánosan biztosan nincs. És nekünk tényleg az a dolgunk, azt gondolom, a világi keresztényeknek is, én ezért szeretem a kézt, mert itt közöttük lehetek, és ösztönözhetem, bíztathatom őket. A világi keresztény az a dolguk, hogy a maguk helyén, maguk módján igenis ezt a fajta nagyon súlyos előítéletet, hogy Krisztus igen, egyház nem, vagy Isten sem, egyház sem, ezt próbálják meg feloldani a barátság, a szeretet, a jóindulat, a karitatív tevékenység, és még számtalan eszközön keresztül.
Említette a vidéki orvost, az valószínűleg nagy előny, ha egy köztiszteletben álló, közszeretetnek örvendő, közismert ember fordul az emberek felé. Tehát ez biztosan egy előny, és jobban bevonza az embereket akkor.
Igen, igen. Tehát minket sokszor megszólnak, hogy ó, keresztény értelmiségek, ez valami gittegylet lehet, valami önmagát elitnek tartó csapatról van itt szó sincs róla. Nincs végzettséghez, diplomához kötve a tagság természetesen. Egyszerűen azt tartjuk értelmiségnek, keresztény értelmiségnek, azt a keresztény embert, aki a közösségért, a közjóért képes tenni, aki nem süllyed bele még ebbe a pokoli apátiába, ami terjed rossz vírusként a magyar társadalomban is, és ez a közömbösség, ez a engem nem érdekel meg, elzárkózom tőle, megvan a véleményem, de nem szólok, ezt a fajta hangulatot, ezt a fajta magatartást megpróbálni feloldani. És ott ezekben az esetekben igenis fontos az, hogy olyan emberek vállalják itt ilyenkor a megszólalást, vállalják föl Krisztust, akik valóban egyfajta tekintét jelentenek az adott közösségben, az adott településen, és nem azért, mert nekik van a legnagyobb kocsijuk, vagy a legnagyobb villájuk a településen, hanem mert egyéb értékek miatt köztiszteletnek örvendenek.
Melyik bibliai igét hozta nekünk, és milyen személyes élménye fűződik hozzá?
Konkrétan a Lukács evangéliumából azt a párbeszédet hoztam, amely a tanítványok és Jézus között zajlik le. A tanítványok előre mentek és szerettek volna egy szamariai városban, faluban szállást készíteni Jézusnak, de az ottaniak elhárították, elzárkóztak tőle, és akkor a tanítványok ezen felháborodva megkérdezték tőle, hogy Uram, akarod-e, hogy mint Illés tette, kérjük, szálljon le a tűz az égből, és emészze meg őket. És ekkor Jézus odafordult hozzájuk, és azt mondta, de ő hozzájuk fordulva megfette őket, és ezt mondta, nem tudjátok, milyen lelkűek vagytok. Jézus odafordult hozzájuk, és megfette őket. A görög azt mondja, hogy epitimáó, megfedlek. Ezt a magyar fordítja megdorgálni, rájuk pirítani, megszídni, többféle fordítása létezik a szónak, ami Jézustól egy kicsit furcsa. mi magunk is csodálkozunk rajta. Hogy lehet, hogy a barátait megszitta, megfette, megrúgta, megdorgálta? Nagyon fontos, hogy egy pillanatra megálljunk, és tudatosítsuk azt, hogy Jézus, aki az ember szerető Isten végtelen irgalmát és kegyelmét mutatta meg, és tett róla tanúságot, megdorgált. Az ő szavainak van egyfajta keménysége is. A kereszténység a szeretet vallása, és éppen ezért nagyon fontos azt tudatosítani magunkban, hogy az Isten szeretete az nem egyfajta gyengeséget jelent, nem gyengétséget jelent, nem játszható ki, nem manipulálható. Nekünk szükségünk van arra, hogy tudatosítsuk, a Jóisten meg tud szidni, meg tud dorgálni, ránk tud pirítani. Szükségünk van ezekre a kemény szavakra, mert amikor Jézus így beszél a tanítványaival, akkor nem elutasítja őket, hanem kiúzanítja a kényelmességükből, ahogy bennünket is. Az isteni szeretetet nagyon sokszor úgy képzeljük el, mint az anyai szeretetet, ami befogad, átölel, megbocsát a végtelenségig. De tudnunk kell, hogy az Isten szeretete egyben az atyai szeretetet is felmutatja, mert az atya máshogy szeret egy apa, mint egy édesanya. Az apai szeretet az felemel, az elvárás támaszt, az ösztönöz, az motivál, eredményeket akar, jó értelemben. Az Isten így szeret bennünket édesanyaként és édesapaként együtt. Az isteni szeretet tehát nem egyfajta mindent elkenő és mindent megbocsátó, mindent semlegesítő szeretet, hanem igenis tud kemény lenni. Erre a határozottságra, erre a kritikára nekünk is szükségünk van. Nekünk keresztényeknek a mai világban föl kell vállalni Krisztus kemény szavait is, és tudnunk kell, hogy ez sosem lehet öncélú, nem önérdektől vezérelt, hanem tiszta, és innentől fogva nem megdorgálás, nem megszidás számunkra, mert a szeretetből fakad. És így az élet természetes része lesz, hogy tudjunk mi is keményen szólni, akkor, amikor kell.
A saját életében előfordult-e az, hogy akár önnel szemben keményen kellett szólnia valakinek, vagy ön keményen szólt valakihez?
Természetesen. Nagyon nehéz ugye erről beszélni, hiszen erre senki nem büszke. De eszembe jut az az óvodás csoport, ahol hittan tanítottam, és megkérdeztem a gyerekeket, hogy a ti édesapátok inkább engedékeny, vagy inkább szigorú. És a gyerekek döntő többsége azt mondta, hogy szigorú, a kisebbik része azt mondta, hogy engedékeny, talán ez a magyar statisztikáknak meg is felel, de volt egy kislány, aki azt mondta, hogy ez is, meg az is. És akkor beszélgettünk, és elmondta, hogy az ő apukája, ha kell, akkor szigorú, ha kell, akkor engedékeny. És olyan jó volt, hogy volt egy ilyen kislány, aki így meg tudta fogalmazni, mert megértették a gyerekek, hogy nem szabad mindig szigorúnak lenni, és nem szabad mindig engedékenynek lenni, hanem a jó édesapa, ahogy a mennyei atya is tudja, hogy mikor kell szigorúnak lenni, amikor szükségem van rá, amikor a gyermeknek szüksége van rá. Szörnyű látni azokat a fiatal szülőket, akik nem fegyelmezik meg a gyermeküket, nem csak a templomban, hanem sehol. Nem szólnak rá, mert félnek, hogy ezzel sebesülést okoznak a kis lelkükben. Ezzel rontják el a legjobban a gyermeket, ha nem állítanak elé korlátokat, kerítéseket, amelyek megtartják és úton tartják őt. Milyen felnőtt lesz abból a gyermekből, akire soha nem szólnak rá, akinek nem mondják el, hogy mit szabad és mit nem szabad. Krisztusi szeretet szülői keretek között természetesen. Papként azt gondolom, hogy nekünk feladatunk élni ezzel, és sokszor szólni, akkor is, ha ez nem kifizetődő, nem szimpatikus, nem like gyűjtő, ahogy szokták mondani manapság, akkor is szólni kell, hogy valami nincs rendben, hogy ezt ne csináld. Mint egy jó barát, ugyanúgy egy pap is felelős a rábízottakért, a nála gyónókért, a beszélgetőkért, és el kell mondani, hogy ez nem helyes. Ezeket mindig úgy kell megélnünk, hogy érted teszem, és nem ellened.
Köszönöm szépen Maklári Ákos atyának, hogy elfogadta a felkérésünket, és mindezt elmondta a Mária Rádió hallgatóinak.
Köszönöm szépen, dicsőség Jézus Krisztusnak.
Dicsőség mindörökké.
Maklári Ákos görögkatolikus pappal, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnökével Patkoló Éva beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu Mária.
16 óra 25 perc.
A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.